Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által keresi az örökkévaló Úr a mi szíveinket e mai vasárnap délelőtten azzal az igével, amit írva találunk a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 7. részében, ahogy azt hallhattuk a 36-tól 48-ig terjedő versekben, különösképpen pedig a 7. rész 40. versében. Istennek szent ígéjét a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumból, a 7. rész 40. verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És felelvén Jézus mondanéki: Simon, van valami mondani valóm néked? És az mondta: Mester, mondjad. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, nagyon fontos mondat, amit itt most hallottatok, de még fontosabbá válik akkor, hogyha ezen a mai istentiszteleti alkalmon mindenki a saját nevét hallja, és egy pillanatig csöndet tartok, és mindenki önmagában mondja ki a saját nevét. Van valami mondani valóm néked? És az mondta: Mester, mondjad. Ez a mondat hidat képez a történés és az üzenet között. Hallottuk a történést, egy farizeus, akit Simonnak hívnak, aki valószínűleg, hogy régebb óta ismeri Jézust, meghívja az ő házához, asztalához ülteti. És amikor ott bent vannak, egy a városban ismert parázna nő megy be oda, aki elkezd sírni, könnyei hullnak Jézus lábára. Aztán egy drága alabástrom szelencéből az abban lévő drága kenetet ráönti a Jézus lábára, és hajával megtörli a Jézus lábát is. Hát ez a farizeus felháborodik önmagában, nem mondja ki hangosan, azt mondja, hogy hát ha ez proféta lenne, akkor tudná, hogy kicsoda az a nő, aki bejött, hogy ő egy bűnös. És ismerjük, megszólal Jézus, azt mondja: van nekem valami mondani való, és elmond egy példázatot. Két adós ember. Kedves testvéreim, azért érdekes ez a történet, mert elénk hozza a mai kornak egyik nagyon jellegzetes mozzanatát, nevezetesen, hogy az embereknek megvan a véleménye Istenről, Jézus Krisztusról, és megvan a véleménye a másik emberről. Amikor ott állnak. És ez a vélemény elég markáns. Ez a farizeus, és ne gondoljunk rossz élel a farizeusokra, a farizeusok a maguk korának az egyik legvallásosabb csoportja volt, ismerjük az Új Szövetségből is, naponta 5-ször imádkoztak, adományokat adtak a templomnak, betartották tőlük telhetően Mózes törvényét tökéletesen, amennyire lehetett, külsőségekben is úgy jártak, tehát mindent megtettek az Isten törvényének a betartására. Imádkoztak az előírás szerint, ahogy mondtam már, naponta 5-ször is. De kíváncsi mégis Jézusra. Mert neki van egy Isten képe. Ő tud valamit. Tud valamit Istenről, és szeretne megbizonyosodni. Pontosabban Jézusról. Neki van egy öröklött és egy megélt Isten képe. Aztán Jézus, aki magáról olyanokat mond az evangéliumban, hogy az ember fia, Meg meg fogjátok látni, aki közöttetek van, hatalma van neki bűnöket megbocsájtani. De ha más egyébet nem is lát, azt látja, hogy ahol Jézus van, ott embereknek az élete megváltozik, ott betegek meggyógyulnak, és kíváncsivá lesz ez az ember, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Szeretne megbizonyosodni az isteni hatalomról, és ahogy mondottam, neki van egy Isten képe, hogy milyen és milyennek kellene lenni Istennek. Milyennek kellene lenni Jézus Krisztusnak, és ma is így van, testvéreim, ebben a világban emberek vannak, akik tudják, nekik van egy személyes istenképük, egy kicsit sarkítottan fogalmazva, ahány ember, annyi istenkép. És ő tudja, hogy milyennek kellene lenni Isten. Amikor ő gondolja, Isten legyen büntető, amikor ő gondolja, Isten legyen oltalmazó, amikor ő gondolja, Isten legyen hatalmas, amikor ő gondolja, Isten legyen visszahúzódó. Sajátos istenkép, ami felépül még azokban is, mellesleg, és két gondolatjel között jegyzem meg, testvéreim, az ateisták a legnagyobb istenhívők, hiszen ők önmagukat mindig Istenhez képest határozzák meg. A közömbös embernek. Tehát ott van ez az istenkép az emberekben. Örökölt, kialakult, és meg akarnak bizonyosodni róla, hogy ez az ember is meg akar bizonyosodni Jézusnak az istenségéről, mikor pedig látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában, ez ha proféta volna, tudná, hogy ki és miféle ez az asszony, aki őt illeti, hogy bűnös. Ez az ember, ez a Simon nevű farizeus megnéricskéli Jézust. És azt mondja, hogy ha proféta volna, akkor tudná, hogy ki az, aki ott áll előtte. És akkor nem úgy viszonyulna hozzá. A bűnöst eltaszítaná magától. Ennek az embernek egy olyan képe van, ami sok emberben benne él, hogy Jézus ott azt kellett volna tegye, mikor ez az asszony lehajol a lábba, az, hogy rúgjon egy jót bele. El innen a bűnösökkel. Tiszták vagyunk mi, és szépek. És tökéletesek. Hogy engedheti meg azt, hogy ide jöjjön egy ilyen, akiről az egész város tudja, hogy... Oda teszi Jézust arra a mérlegre, ami az ő képzelgése, illetve korábbi ismerete. Mert Jézus mondott magáról valamit, és mondanak mások is róla valamit. Ez így van a mai világban, és annyi mindent hallunk, hogy még nagymamáik nemzedéke az még eljárt a templomba, és milyen szép volt, és azt is látjuk, hogy ez a hit nem is volt hiába való, hiszen a történelem legalább kétszer az ő életükben őket a földbe döngölte, elvették mindenüket, és újra tudták kezdeni, és nem voltak depressziósak. Aztán itt vagyunk mi, a mai modern nemzedék, minden világi jóval körülvéve, és mégis félelemmel telítve. Történelem felkínálja nagy lehetőséget, és itt vagyunk örökös panaszkodással és szomorúsággal a mai magyar és európai valóságban. Hát van nekünk azért tapasztalatunk. És ott van az a régi, most idézőjelbe teszem, a régi kép, régi nemzedékek, akik hittek, akik hitből újat tudtak építeni, újra tudtak építkezni, és újat tudtak építeni Istennek házat, maguknak hajlékot, létet tudtak újra teremteni, a szegénységben, a nélkülözésben örömmel tudtak családi hátteret, biztonságot jelenteni. Ugye hányszor gondolnak vissza nosztalgiával erre családokban is. És itt vagyunk mi, ma a modern emberek, akik kipróbáltuk az Isten hitet a magunk bizonytalanságával. Ott van a hit, és mindaz, ami körülvesz bennünket. Van nekünk valamilyen istenképünk. Még a mai generációnak is. Legalább olyan, hogy el kell utasítani zsigerből. Mert mi tudjuk, hogy milyen Isten. Meg milyennek az egyházak a történelemben. ismerjük az élvelési rendszert. Testvéreim, ez az ige mindenek előtt szeretné nagyon komolyan a szívünkre helyezni, hogy Isten, aki Jézus Krisztusban megjelent, nem az, akinek az emberek képzelik, hanem az, aki az igében kijelenti önmagát. És ezért fontos az ige közelében, az Isten tiszteleten való jelenlét. Mert csak az ige kijelentéséből ismerhetjük meg a Szentlélek jelenlétében személyes tapasztalat révén, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Az, aki kijelenti önmagát a Szentírásban és megbizonyítja a Szentlélek jelenlétében, azoknak az életében, akik le tudnak hajolni alázattal. Létezik Jézus tapasztalás a mai időkben is, testvéreim, csak nyitva kell legyen a szív, a szem és a fül. Hogy ismeri ez a farizeus Jézus Krisztust? Úgyhogy megméri, hogy kik jönnek hozzá. Ki az, akikkel kapcsolatban van? És nagyon érdekes, hogy az Isten a másik emberben méri meg. Hát ő ismeri jól azt a nőt, az egész város ismeri. Hát ha Jézus Krisztus ilyen, hogy ilyeneket is magához enged, mi több, megtűri maga mellett, akkor itt valami baj van, Istennek nem ilyennek kellene lenni. Hát nekem nem ez az Isten képe. Hogy jön valaki kívülről idegen, bűnös, megvetett, és elfogadja őt. Milyen Isten ez, aki engedi felrúgni a szokásrendet? Mert ugye abban az időben férfiak gyűltek össze egy szobába, és nőnek nemhogy nem illett, nem is szabadott bemenni. Látnunk kell az egész képet, ami ott van, nincsenek székek meg asztalok úgy, ahogy ez mai a nyugati világban van, hanem ahogy keletről ismerjük, középen volt egy asztal, és mindenki nyújtott lábbal leült az asztal mellé, és így jön be ez az asszony, és borul oda le a földig. Jézus lábaira is elkezd sírni, zokogni, és törülgeti a hajával Jézus lábát. Kibontja a haját, ez is a kor szokásai szerint botránkozó volt, egy nő elfette a fejét. És ez kibontja a haját, és azzal törli jobb híján Jézusnak a lábát. És ahogy már említettem, talán ebbe az Isten képbe az fért volna bele, hogy Jézus rúgjon bele egyet, hogy te nem ismered a rendet és a szokást. Hogy hogy kellene itt lenni, aztán megtalálsz engem valahol máshol, másként. Nagyon érdekes, hogy hol lepleződik le az Isten, Isten volt a Simon, ez a farizeus, nagyon sok emberhez hasonlóan, akik itt vannak, azt gondolják, hogy a másik emberben. Ezért majd sokan azt mondják, ja, mert azok járnak oda a templomba, én nem megyek. Én sokkal jobb vagyok náluk. Igaz, hogy nem megyek templomba, de hétszer feküllök. Tudjátok, testvéreim, ez az, amikor a másik emberben méri meg valaki Istent. Jézust. De ebben ő maga lepleződik le. Mert ez a tévedés. Ez a tévedés a mai embernek is. Vagy mindazoknak, akik így gondolkodnak. Hogy én ugye nem járok templomba, de én nagyon jó hívő vagyok, odahaza tudok is imádkozni. Egyedül is, tiszta az élete. És jobb, mint azok, akik ott vannak Jézussal együtt. Az, aki a másik emberből ítéli meg Isten. Ítéli meg Jézus Krisztust, hogy magához fogadta, az tévúton jár. Ha mai időkben, testvéreim, abból ítéljük meg Istennek a jelenlétét és a szeretetét a világban, hogy a gazdag emberek, akik törtetnek és gátlástalanul szednek össze vagyonokat, vajon miért nem üt az Úristen a fejükre és állítja meg őket? Vagy miért engedi Isten ezt a sok szegénységet? És miért nem segít rajtuk? Miért nem osztja el jobban a világnak a javait? Vagy ha valaki felteszi azt a kérdést, amit hallok én csak, most visszamondom nektek, amik a világban itt keringenek, hogy Isten miért engedél természeti katasztrófákat? Tehát aki körülnéz és a körülményekből próbál Istenre következtetni, tévúton jár. Mert az az Isten, aki az igéjében kijelenti önmagát, teljesen más. Simon, van valami mondani való néked. És azt mondta, Mester, mondjad. Egy embernek volt két adósa. Az egyik 500 pénzzel tartozott, a másik 50-nel, de egyiknek se volt semmije. És mikor látta ez a valaki, hogy egyiknek sincs semmije, akkor elengedte az ő adóságukat. Mondd meg nekem, hogy a kettő közül melyik szereti jobban azt, aki elengedte az adóságot. És akkor válaszol ez a farizeus, az, akinek az 500-at engedte el. Mert neki sokkal nagyobb volt, amit úgyse tudott volna tőlezni. Jól ítéltél, mondja Jézus. És akkor ismerjük, ugye hallottuk, odafordult az asszonyhoz, és azt mondja, tudom, hogy neked sok és nagy bűnöd van, de akinek sok bűne van, annak sok bocsájtatik meg. És szinte az asztal körül ülőknek cseng ez a szó, akinek sok adósságát engedik el, abban sokkal nagyobb a szeretet is. Az igazi élet, testvéreim, nem a másik emberben, hanem a Jézushoz való viszonyban mérettetik meg. Ugye, amikor bemegy Jézus, akkor ez a Simon Méricskéli Jézusnak a prófétai voltát. És milyen döbbenetes, hogy miközben Jézus mondja ezt a példázatot, ennek az embernek az életét kiteríti, és hallottuk, mondja is tovább. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak, látod-e ezt az asszonyt? Bejöttem a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál. Ez akkor a vendéglátáshoz hozzátartozott. Ez pedig könnyeivel öntözi meg az én lábamat, és fejének hajával törli meg. Engem meg nem csókoltál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábamat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig a drága kenettel keni meg az én lábamat. Látod, ki vagy te? Simon. És látod, ki ez az asszony? Akiről te és a világ úgy tartja, hogy bűnös. Testvéreim, a Jézushoz való viszonyban méretik meg az élet, és maga Jézus is. A mélyről jövők mélyebben vannak benne Istenben. Bölcsen mondotta valaki egyszer, tudni kell, mindenkinek van bűne, és az ember számára az, hogy 40 centivel a víz alatt, vagy 5 méterrel a víz alatt fúlad meg a vízben, teljesen mindegy. Mert egyiknek több van, egyik mélyebben van, a másik kevésbé, de ugyanabban a bűnben vannak benne. Így állunk mindannyian Isten előtt. Felületes ember lehet ítélkező a másik fölött. És az Isten ismeret is lehet torz, olyan, amit én elképzeltem, azt az Isten képet tovább víve. De csak aki közel van Jézushoz, az hallja, és tapasztalja meg igazán, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és kicsoda ő az ember. Ha igaz Isten képet szeretnénettek magatokban, és magatoknak és igaz önismeretet. Isten soha ne a másik emberben és a világban mérjétek le, még az egyházat se, hanem abban, hogy ti, a ti életetek, hogy viszonyul az Isten igazságához. Ezt a bölcsességet kérem a testvérek életére. Amen. Mellbevágott igazságod, amely örökkévaló szent ígédből jött felénk a mai napon, mennyei jó atyánk, örökkévaló Istenünk. Mellbevágott azért, mert bizony nekünk is megvan a magunk örökölt, azóta hozzáragasztott, és nagyon sokszor tévesen kialakult Isten és emberképünk, elvárásunk, Jézus képünk. Sokszor körülnézünk a világban, szűkebb vagy tágabb környezetünkben, ebben a szekularizálódó Európában, és feltesszük a kérdést, hol is vagy te? És ha vagy, miért vagy olyan, amilyen? És nem vesszük észre, hogy az a kép, amelyet kialakítottunk magunkban, nem fedi azt a képet, amely az ige kijelentéséből jön felénk. Köszönjük neked azt, hogy ma ezt az igazságot felfedted előttünk örökkévaló igédben. Hogy miért van szükségünk mindig a veled való élő kapcsolatra? Hát ezért. Hogy ezt az Isten képet, amelyet a egyszülöttedben hozzánk közel jött, újra és újra fel tudjuk fedezni. A világ változásában is. Mert a világ változik. A tegnap, a ma és a holnap nem ugyanaz, de Jézus Krisztus a tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. Add meg nekünk, hogy szemünk és szívünk megnyíljon ez igazság megtapasztalására. Add, hogy olyan szív, olyan hála fogadjon emberi életekben, amilyen fogant ennek a bűnös asszonynak az életében, aki élete legdrágább kincsét, amilyen volt. Azt a szelencébe zárt drágaságot odaadta neked a megváltó emberfiának. Köszönjük azt, hogy így jössz és így építed újra és újra az életünket, a gondolatainkat. Így építed újra a te népedet, és ez a mi reménységünk. Hogy a te igédben, a világ változásában is újra tudod építeni egyházadat, gyülekezetedet, meg tudod erősíteni a jelenlévőket, és tudsz hívni idegeneket, külsőket, mert azok, akik megértik és megérzik az evangélium igazságát, azok tudják, hogy te bűnt gyűlölő, de a bűnöst magadhoz fogadó, megváltó Úr vagy. Köszönjük, hogy ma így szólottál hozzánk, de köszönjük azt is, hogy nem csak az igét készítetted el a mi számunkra, hanem elkészítetted szent sákramentumod jegyeiben e befogadás gyönyörűségét három új élet számára, akik nem sokára itt állnak előtted. Így jöjj el közünk, mutasd meg hatalmadat közöttünk, és emeld fel a szíveinket csodálatosan a mennyek magasságába. Fogadd el azt, hogy amit csöndben eléd teszünk, s hallgass meg, megváltó Úrunkért, szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.